nanospray alkotó elemei kölcsönhatásban lépve a nap ibolyán túli sugaraival eltávolítják a felületekről a legmagasabb szennyeződéseket is. Aha.
Festékoldó nanospray. Hogy a fal megint olyan legyen, mint újkorában. Nincsen gyermek foltok nélkül, de ha a ruha színét nem festék, hanem egy különleges nanoszerkezet adja, akkor még sokszori mosás után is ugyanolyan élénk színekben ragyoghat.
Az imént látott termék csupán a fantázia szülötte, még további kutatások szükségesek ahhoz, hogy megvalósulhasson. Nano. Mindenütt csak nano. Teljes zavar, nem könnyű kiigazodni a rengetegben. Mindenütt erre a nanóra hivatkoznak. Még hogy nanotechnológia. Fizika, kémia, biológia. Aha. Mindig ezekből voltam a leggyengébb. Mégiscsak humán beállítottságú ember lennék, vagy mi. De hogy fogok így kérdezni? Nézzük a jó öreg lexikont. Mondja, hogy Mendel szabályok, mészkő, monoszómia, nanó. Valamely mértékegység 10 a mínusz 9-en szerese, például 10 a mínusz 9-en méter egyelő 1 nanométer. Aha. Nézzük csak. Na, végre valami érthetőnek tűnő magyarázat.
A nanosz görög eredetű szó, jelentése törpe. A nemzetközi mértékegység rendszerben a nano előtag a jelölt mértékegység 1 milliárdod részét jelenti. Ha például a földgolyó átmérője lenne egy egység, akkor a nanoföld, vagyis az egy milliárdod része, körülbelül akkora, mint egy pingponglabda.
Na akkor ezt most le is mentem.
Na, nem lehetne egy kicsit óvatosabban, fiatalember? A legszebb álmomból vertél fel. Igen, hozzád beszélek, Lévai Balázs. Ne társd úgy a szád, hanem septiben igazítsd meg ezt a pendrive-ot, mert még mindig ferde a padló. Nos, kedves Balázs, így mindjárt sokkal jobb. Ne esd kétségbe. Én eddig is a közeledben éltem, pontosabban a pendrive-odban, de mostanáig semmi okom nem volt arra, hogy megzavarjam a békés adatforgalmadat.
Már ne haragudjon, de ön kicsoda?
Ó, milyen figyelmetlen vagyok, hiszen még be sem mutatkoztam. A nevem professzor Nano.
Üdvözlöm, én Lévai Balázs vagyok, bár úgy tűnik ezt ön pontosan tudja. Nárok ugyan egyelőre, azt sem tudom, mit kezdjek ezzel a helyzettel. Viszonylag ritkán beszélgetek a saját monitorommal, illetve azzal, aki benne lakik. Most szívem szerint újraindítanám a rendszert.
Balázs. Addig is, ameddig lelkileg hozzászoksz a helyzethez, engedd meg nekem, hogy egy kicsit bemutassam neked azt a világot, amelyben én élek, mert úgy érzem, hogy tele vagy kérdésekkel a nanomérettartománnyal kapcsolatban. Vagy tévedek? Tudod, ez a világ ugyan hasonlít a te világodhoz, de a fizikai törvényeit tekintve bizony mégis különbözik. De hogy pontosan megértsd, miért is lett olyan fontos az elmúlt évtizedekben ez az egészen aprónyi atomnyi világ, ugorjunk vissza néhány ezer évet, és nézzük meg, mit is jelentett a technológia annak idején.
Évezredeken keresztül az emberek az eszközeiket a kőbaltától az integrált áramkörökig hagyományos technológiával készítették. Vettek egy nagyobb darab nyersanyagot, majd egy határozott elképzelésnek megfelelően egyre kisebbre szabták, eltávolították a felesleges részeket. Tudományos körökben ezt a technikát fentről lefelé való építkezésnek nevezik.
A nanotechnológia viszont már egészen más vezérelvek alapján működik. Már csak azért is, mert emberi léptékben gondolkodva szinte lehetetlen megfogni és arrébb tenni mondjuk egy aprócska szén-nanócsövet. valami célszerszámra lenne szükség, tehát vagy valami különleges nanoméretekben működő természeti törvényre.
A nanotechnológia abban különbözik az ez idáig kifejlesztett technológiáktól, hogy atomonként próbál építkezni. Éppen ezért az építkezéshez meg kell ismernünk és föl kell használnunk azokat a természeti törvényeket, amelyek az atomok közötti kölcsönhatásokat vezénylik, hiszen könnyű belátni, hogy mondjuk bolhákat nem lehet elefántokkal terelgetni, éppen így atomokat se lehet kézzel megfogni, és oda tenni arra a helyre, ahova előre elképzeltük, hogy egy bizonyos szerkezetet felépítsünk.
A valódi nanotechnológia tehát szerszámként igyekszik felhasználni az elmúlt évezredek alatt megismert fizikai törvényeket, hogy az atomok és molekulák az előre elgondolt tervek szerint egymásra találjanak, összekapcsolódjanak. Ennek megértéséhez a legszemléletesebb példa egy régóta ismert és igen kedvelt anyag, a szén. A szén két meglepően eltérő tulajdonságú módosulatát már évezredek óta ismeri az emberiség. Az egyik a gyémánt, a ma ismert egyik legkeményebb anyag, amivel minden más anyag karcolható. Ezzel szemben a szén másik változata a grafit, ami még a puha papíron is könnyedén nyomot hagy anélkül, hogy kárt tenne benne. De van a szénnek egy harmadik módosulata is, a fullerén, amelyet alig negyed százada, 1985-ben fedezett fel Sir Harry Cotto és kutatócsoportja. Munkájukat 1996-ban Nobel-díjjal jutalmazták. Ezt követően világszerte több ezer tudós kezdett foglalkozni a szén nanoszerkezetek kutatásával.
Na, hogyha lehet, akkor egy kicsit álljunk meg. Mi az a fullerén?
Az úgynevezett fullerén egy nagyon különleges szénmolekula. 60 szénatomból áll, és leginkább egy foci labdára hasonlít. De hiába lenne kezünk ügyében egy megfelelő méretű széndarab, ilyen molekulát sosem tudtunk volna belőle kifaragni. Ugyanis ebben az anyagban a szénatomok nagyon sajátos módon kapcsolódnak össze. Nézd csak! A fulleré molekulában nem csak 6-szögű, hanem 5-szögű gyűrűk is vannak, így jöhet létre a majdnem tökéletes gömb alakzat.
No és a szén nanocsővel mi a helyzet?
A szén nanócső nem más, mint egy atomnyi vastagságú feltekert grafitréteg, melyet két végén fél-fél fullerén molekula kupak zár le.
Lehet ezt valamire használni?
Nem is akármire. Figyelj csak!
A szén nanocsövek a feltekerésük módjától függően lehetnek fémesek vagy félvezetőek. Innen csak már egy lépés végig gondolni azt, hogy segítségükkel nanoelektronikai eszközöket építhetünk föl.
A manapság használt mikroelektronika szilícium alapú, és a szakadatlan fejlődés miniaturizálás révén mára kimerítette a lehetőségeket. Az áramköri elemek méretei ugyanis annyira lecsökkentek, hogy a bennük mozgó elektronok már érzékelik az anyag határait. A mikroelektronikai eszközök mérete tehát így nem csökkenthető tovább. Az elmúlt évtizedekben a kutatások új irányt vettek. A felülről való építkezés helyett éppen ellenkezőleg, a már említett kétféle szénnanócsővel alulról próbáltak építkezni. A megvalósítás során azonban számtalan problémába ütköztek. Ahhoz ugyanis, hogy a szénnanocsövekből áramkör épülhessen, előre meghatározott tulajdonságú szénnanocsövek kellenének. Mégpedig külön-külön csoportosított fémes és félvezető tulajdonságú. Ehhez meg kellene oldani a fémes és a félvezető szénnanocsövek szétválogatását.
Az igazán működőképes nanoelektronikához valami új anyagra, új eszközökre, új koncepcióra van szükségünk, hiszen amint az korábban már szóba került, a szén nanocsövek feltekerésüktől függően eltérő tulajdonságokkal rendelkezhetnek, és eddig még nem sikerült megoldani a szén nanocsövek szétválogatását fajták szerint. Éppen ezért célszerű visszatérnünk ahhoz az anyaghoz, amiből úgymond föltekertük a szén nanocsöveket, tehát az egyetlen atom vastag grafitréteghez, a grafénhez. Ez egy olyan anyag, amelynek a tulajdonságai sokban hasonlítanak a szén nanocsövek tulajdonságaira, hiszen ebből az anyagból tekertük fel a szén nanocsöveket. Azzal a különbséggel, hogy ez egy síklap, amelyből, ha megfelelő eszköz áll rendelkezésünkre, teszem azt egy nanoolló, akkor olyan mintázatokat tudunk kivágni, amilyenre szükségünk van.
Amit itt látunk, nem más, mint a rajzórákról is jól ismert nagy kristályos grafit. Amolyan vastag ceruzabél, amelyből egy egyszerű ragasztószalag segítségével grafénlapokat választanak le. Optikai mikroszkóppal vizsgálva a kutatók különféle színek alapján meg tudják állapítani, hány atomvastagságú grafit réteg van a vizsgálólemezen. A cél az egyrétegű grafitpikkely, azaz a grafén, melynek felfedezését 2010-ben Nobel-díjjal jutalmazták.
A grafén önmagában egy félfémes anyag. Ahhoz, hogy kellő alkalmazást nyerhessen a nanoelektronikában, arra van szükség, hogy mintegy 10 atomnyi szélességű szallagokat vágjunk ki belőle, ilyen módon tehetjük alkalmassá a grafén szallagokat arra, hogy kikapcsolható tranzisztorok épüljenek belőlük.
Hát ez a tranzisztor nekem most túl hirtelen került ide, bocsánat professzor úr, muszáj megkérdeznem, mire is jó egy tranzisztor?
A tranzisztor tulajdonképpen egy kapcsolós, mivel a digitális elektronika egyel és nullával számol, ezt a tranzisztor bekapcsolt és kikapcsolt állapota határozza meg. Ennyi most talán elég is nekünk a megértéshez, de nézzük meg, hogy mi történik a grafénnel.
A grafén szeletelése előtt pásztázó alagút mikroszkóppal meg kell határozni a grafén kristálytani irányait, vagyis azt, hogy hol és hogyan helyezkednek el a szénatomok az anyagban. Ez azért fontos, mert később a vágás iránya határozza meg, hogy a majdani néhányszor 20 atomnyi széles grafénszalag fémes vagy félvezető tulajdonságú lesz-e. Miután a szakember a mintát a megfelelő vágási irányba állította, az alagút mikroszkóp úgynevezett vágási üzemmódban ki is alakítja a kívánt szerkezetet. A tű ekkor jóval nagyobb elektronsűrűséggel működik, mint egy kiégeti az alatta lévő anyagot.
A grafén szallagokat kétféleképpen vághatjuk, cikcak élőre és karosszék élőre. Nekünk ez utóbbira van szükségünk, hiszen ezekből készíthetünk olyan tranzisztorokat, amelyeknek van kikapcsolt állapotuk, és szobahőmérsékleten működtethető nanoelektronika készíthető velük. A szobahőmérsékletről azért érdemes említést tenni, hiszen senki sem rohangálna szívesen egy olyan mobiltelefonnal, amihez egy cseppfolyós nitrogéntank csatlakozik.
A félvezető grafénszalagok felhasználása épp a méretük miatt igen nehézkes. Ahhoz ugyanis, hogy tranzisztorként működhessenek, szigetelő anyagra kellene helyezni őket. Ezt a problémát magyar kutatóknak sikerült megoldaniuk. Az eljárás lényege, hogy még a feldolgozás előtt szilícium-dioxidos szigetelő anyagra kerül a grafén, és csak ezután lyukasztják át az atomerő mikroszkóp tűjével. Tehát ez esetben már nem vágnak, hanem előre meghatározott helyeken hibákat hoznak létre a grafén kristály szerkezetében. Ezután a szilícium-dioxid végzi a vágási munkát. Ugyanis a hibákban található szénatomok kölcsönhatásba lépnek a hordozóból kivont oxigénnel, így a reakció szép lassan megeszegeti a feleslegesen lógó kötéseket. Mint hogy az oxidáció igen lassú folyamat, a szakember könnyedén kézben tarthatja és irányíthatja a műveletet, megfelelő élő nanoszerkezeteket állíthat elő. Ezzel a technikával biztosítható a grafén alkalmazása a digitális elektronikában, s ezáltal a maiaknál nagyságrendekkel gyorsabb tranzisztorok előállítása válik lehetségessé.
És ez bizony, ha elkészül, már egy nagyon-nagyon kicsi tranzisztor lesz, de vajon tudjuk ezt még fokozni, esetleg elképzelhető még ennél is kisebb elektronikai eszköz?
Gondolom, bár nem nagyon tudom elképzelni, hogy a kutatók hogyan tudnának befolyásolni még egy ennél is parányibb alkotóelemet.
Az elektronikai eszközök méretét azt nem tudjuk akármeddig csökkenteni. Az alsó mérethatár például egy olyan vezeték, ahol az áram az csak egyetlen egy atomon vagy egyetlen egy parányi molekulán keresztül folyik. És ezen a méretskálán nagyon érdekes effektusokat tapasztalhatunk, aminek a megértése az nagyon fontos ahhoz, hogy a későbbiekben ilyen pár atomból vagy pár molekulából álló eszközöket készíthessünk.
Egy fémdrót szakításakor csak nagyon rövid ideig alakul ki egy egyetlen atomból álló kontaktus, ami egy szempillantás alatt el is szakad. A Budapesti Műszaki Egyetem fizika tanszékén egy speciális berendezéssel ilyen parányi nanovezetékeket órákon keresztül lehet vizsgálni úgy, hogy közben az atomok 100 nanométernél kevesebbet mozdulnak el egymáshoz képest. A vékony aranyszálat a megmunkálásához ragasztóval rögzítik egy laprugó két oldalára, majd mikroszkóp alatt pengével óvatosan bemetszik. Ilyenkor a két oldalt már csak körülbelül 1 milliárd atom köti össze. Ezt a mintát helyezik be a mérőrendszerbe. A laprugót a mérőrendszer két oldalt megtámasztja, középen pedig egy finoman hangolható piezo mozgató segítségével meghajlítják a rugót.
Piezo kerámiával a hétköznapokban is találkozhatunk. Az öngyújtó például egy piezo hasáb hirtelen megnyomásával hoz létre nagy feszültséget, és az így keletkező szikra gyújtja be a lángot. Piezo mozgatónál pont fordítva járunk el, a piezo hasábra nagy feszültséget kapcsolunk, és így tudjuk egy kicsit megnyújtani ezt a piezo hasábot. Ezeket a piezo mozgatókat nagyon gyakran használják a nanotechnológiában pár nanométeres vagy pár tized nanométeres elmozdulások létrehozására.
A mérőrendszert folyékony hélium segítségével hűtik le. Ezután a fémszálat a piezo mozgató segítségével széthúzzák, és közben folyamatosan mérik a szál elektromos vezetőképességét. A fémszál keresztmetszetének csökkenésével arányosan csökken a vezetőképessége is. Mikor már annyira elvékonyodott a vezeték, hogy a két oldalt csupán néhány atom köti össze, a vezetőképesség lépcsőszerű változást mutat. Amikor egy lapos plató látható, akkor a vezeték geometriája nem változik, csak rugalmasan távolodnak egymástól az atomok. Azonban az ugrásnál hirtelen átrendeződik minden, hiszen kevesebb atom köti össze a két oldalt. A szétszakadás előtti pillanatban az utolsó lépcsőnél az áram már csupán egyetlen atomon keresztül folyik.
Egyetlen aranyatom vezető képessége az igazából egy univerzális állandó, melyet az elektron töltése és a Planck állandó határoz meg. Ez a vezető képesség, ez körülbelül 12.900 ohm ellenállásnak felel meg.
Mi az a Planck állandó?
Képzeld el azt, hogy a fényt elektromos energiává akarjuk átalakítani egy napelem segítségével.
A kvantumfizika szerint a fény az energiáját csak jól meghatározott adagokban tudja átadni. Az elemi energiaadag és a fény frekvenciájának a hányadosa egy univerzális érték, ezt hívjuk Planck állandónak.
Arany nanovezetékeknél egy további érdekes jelenséget is tapasztalunk. Például, hogyha megmérjük a szétszakadás előtti utolsó vezetőképesség platónak a hosszát, akkor azt látjuk, hogy az lényegesen hosszabb, mint két atom tipikus távolsága az anyagban. Igazából megmutatható, hogy egy egyetlen aranyatomból álló kontaktus további széthúzás hatására nem szakad szét, hanem további aranyatomok ugranak be, és akár egy 7 atomból álló atomi aranyláncot is tudunk húzni.
Egy gyors emlékeztető, mielőtt elvesztenéd a fonalat.
Pont jókor, egy kicsit már kezd túl sok lenni az új információ.
Visszatérve arra a bizonyos Ohm-törvényre. Hétköznapi körülmények között egy 7 méter hosszú vezeték ellenállása
pontosan 7-szerese lenne egy 1 méteres vezeték darabénak. Atomi méretekben azonban teljesen más viselkedést tapasztalhatunk. Egy 7 atomos aranylánc ellenállása pontosan megegyezik a 3 atomos vagy az 1 atomos kontaktussal. Ha az elektronok egyszer bejutnak a láncba, akkor már a lánc hosszától függetlenül ütközés nélkül átjutnak a túloldalra.
Ezt most végre értem. Mondjuk nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mikor fogják ezek a néhány atomból álló szerkezetek felváltani a mostani tranzisztorokat.
A laboratóriumunkban sikerült létrehozni egy olyan rendszert, ahol pozitív feszültség hatására a két elektróda között létrejön egy nanovezeték, negatív feszültséggel pedig meg tudjuk szakítani ezt a nanovezetéket. Ez gyakorlatilag egy memóriaelemként működik, amivel pár nanométeres skálán tudunk információt tárolni.
Ezek a parányi méretű kontaktusok arra is használhatók, hogy segítségükkel egyetlen molekulán keresztül vezessünk áramot. Egyedi molekulákból készített nanoáramkörök vizsgálatával a nanofizikán belül egy egész tudományterület, az úgynevezett molekuláris elektronika foglalkozik. A kutatások fő célja, hogy a jelenleg több százezer atomból álló tranzisztorokat egyedi parányi molekulákból felépülő elektronikai eszközök váltsák fel. Laboratóriumi körülmények között például már sikerült létrehozni olyan tranzisztort, amelynek az aktív tartománya egyetlen fullerén molekulából áll.
Tehát hamarosan eljöhet az idő, amikor szeretett asztali számítógépedet már csak mikroszkóp alatt láthatod.
És a takarításnál is jobban kell majd vigyáznom, nehogy felesleges porszemnek nézzem.
A világ legdrágább porszemének. Egyébként ez a mérettartomány meg is követeli a tiszta szobát, azaz a porszemmentes laboratóriumot. Egy egészen kicsi szennyeződés elég ahhoz, hogy nanométer pontossággal megmunkált anyagokat egy szempillantás alatt tegye teljesen használhatatlanná.
Ahhoz, hogy egy igazán nagy, szinte minden porszemtől mentes tiszta szobában nézhessünk körül, látogassunk el Hollandiába. A Twentei Egyetem nanotechnológiai kutatóközpontjában vagyunk. Ezt az épületet úgy tervezték, hogy benne minden feltétel adott legyen a Föld legapróbb alkotó elemeinek kutatásához. A ház rugókon áll, hogy még egy kis természetes földmozgás se zavarhassa meg a precíz méréseket itt, a tiszta szobában.
Tiszta szoba. Kérdés, ez egy érdekes dolog. Gyerekkorom emlékei jutnak eszembe, amikor vasárnap még nem kellett korán fölkelni, és egy ilyen régi esslingeni redőny volt a szobában, amin ilyen rések voltak, és nap úgy sütött be, hogy egy egész kis résen jött be a fény, és akkor fölnéztem, még nem kellett fölkelnem, fél álmomban egy kicsit nyújtózkodtam, és láttam, hogy tele van a levegő porral.
Egy nagyvárosban nagyjából 35 millió porszem van egy köbméternyi levegőben. A porszemek mérete a nanovilághoz képest óriási. Több száz nanométertől több mikrométerig terjedhet. A nanoszerkezetekre azonban nem csak a városi por jelent veszélyt, hanem az emberi bőr is, amelyről naponta több millió apró hámsejt kerül a levegőbe. Ezért a kutatók sajátos szkafandert viselnek. Ha ezek a porszemek beépülnek az apró mikro- és nanoelektronikai szerkezetekbe, gyakorlatilag tönkre is teszik azokat. Ebben a laboratóriumban többek között mikro- és nanoméretű tranzisztorokat gyártanak, de nem a korábban említett, még kísérleti fázisban lévő molekuláris építőkocka technológiával, hanem egy annál sokkal egyszerűbb fényképezési módszerrel.
Professzor úr, elnézést! Megkérdezhetem, mit csinál éppen?
Próbálom neked megmutatni, hogy miképpen lehet más módszerrel is nanoméretű tranzisztort csinálni. De ehhez mindenek előtt értened kell, mi az a litografálás.
Az egyik kedvenc tevékenységem, hobbim ugye úgy mondják, az az, hogy régi metszeteket, képeket gyűjtök, amiknek egy része még mondjuk az 1700-as évek előtt rézmetszetből, később fametszetből készült. És ha belegondolunk abba, hogy ugye litográfia, nyomtatás, valamilyen módon nyomtatjuk, akkor ez tulajdonképpen az egész dolognak az eredete. Művészeti alkotásokat akartak nagy mennyiségben, nagy számban, tehát nem csak egy, amit a művész megfest, hanem mondjuk 10, 20, 50, sokszorosítani.
A technika lényege, hogy készíteni kell egy viszonylag tartós és sokat bíró anyagból egy negatívot, amit azután festékkel bekenve a megfelelő anyagra nyomhatnak. Jelen esetben egy papírra. Ez tulajdonképpen a litográfia alapja. Ennél kicsit bonyolultabb eljárás a fotolitográfia, amikor a negatív nem más, mint egy olyan maszk, amelynek egyes részein a fény áthatolhat. Így a nyomtatást tulajdonképpen nem tintával, hanem fénnyel végzik, a papírt pedig egy fényérzékeny felület helyettesíti.
Az optikai projekciós litográfia az tulajdonképpen arra épül, hogy egy átlátszó üvegre felvisznek egy meghatározott mintát, amit úgy képzeljünk el, mint a régi fekete-fehér fényképezésben a film negatívja.
Ebben a tiszta szobában optikai litográfiás technikával készítenek egészen apró, miniaturizált áramköröket. Az áramkörök alapja a szilícium, földünk második leggyakoribb eleme, amely a természetben mindig szilícium-dioxidként lelhető fel a különféle kőzetekben, ásványokban és a homokban. Ebből a homokból speciális eljárással egy kristályos szilíciumot gyártanak a félvezetőipar számára, amit csillogó szilíciumlapokra szeletelnek. Ahhoz, hogy a szilíciumlap alkalmas legyen a fotolitografáló eljárásra, a felszínét egy vékony, fényérzékeny polimer réteggel vonják be. Ezután a mesterkópiáról készített maszkon keresztül a megfelelő hullámhosszú fénnyel a gép megvilágítja a szilíciumlapot. Ahol fényéri a polimer réteget, ott az anyag ráköt a szilíciumlapra. A felesleget oldószerrel eltávolítják, és a lapon már csupán a megfelelő polimer mintázat marad.
Az élő szervezetek, ha meggondoljuk, polimerekből vannak felépítve, úgy, mint fehérjékből, DNS molekulákból, cukrokból, polimerek nélkül nincs élet. A polimer az nem csak polietilén, a saját bőrömön, a genetikai információimban mindenhol polimerek vannak.
Bár ritkán emlegetjük, az emberi szervezet is atomokból épül fel. Sőt, az élő szervezetek valójában nanoszerkezeteket alkalmaznak, azaz fehérjékből és nukleinsavakból felépülő, önszerveződésre képes molekuláris gépezetek működnek bennünk. Ezt a természetes mechanizmust próbálták műanyagokkal reprodukálni a 20. században. Talán még emlékszünk, hogy nem is olyan rég, mindent műanyagból igyekeztek előállítani.
Mi a közös a plastik zacskóba levő polimerlánc és a mi szervezetünket felépítő polimerek vonatkozásában ezeket összehasonlítva? Az, hogy mind a kettő hosszú láncmolekulákból áll. Gyakorlatilag a polimer technológiában, a szintetikus polimer technológiában azonban még nagyon-nagyon messze járunk attól, hogy olyan precizitással és olyan tökéletes szerkezeti kontrollal építsünk föl szintetikus kémiában polimereket, mint ahogy azt a természet csinálja. Nem véletlen, hogy egy ember 20 évig fejlődik, ahhoz képest, hogy mondjuk egy plastik zacskót a másodperc töredéke alatt tudunk gyakorlatilag polimer technológiában megcsinálni.
Hát igen. Nemhogy embert, de még a legegyszerűbb élőlényt sem sikerült még szintetikus úton előállítani. De azért a műanyagok nélkül ma már elképzelhetetlen az élet. És nagy jövő vár rájuk a nanotechnológiában is. Segítségükkel helyettesíthetik például a csak tiszta szobában végezhető és emiatt drága szilícium alapú technológiákat. Nanonyomdai úton ugyanis nem csupán egy, de több ezer áramköri lenyomat készülhet egyetlen szilikon mintáról.
Na, mi jut ezekről eszedbe?
Nekem? A Pál utcai fiúk.
Igazad lehet, ne, ha ezek a gyöngyök üvegből készültek volna. De ezek bizony nem üvegből vannak, hanem polimerből, olyanból, amely egészen különleges módon töri meg a fényt.
És ezeket mire lehet használni? Persze a golyózáson kívül.
Majd azt is megtudod. Most minden esetre legyen elég annyi, hogy ezt is polimerből készítették hozzáértő tudósok, mégpedig azért, hogy egyedi molekulákat manipulálhassanak vele.
Egyedi molekulákat manipulálhassanak vele? Ez azt jelenti, hogy ma már van olyan eszköz, amelyel egyetlen molekulát meg lehet fogni?
Van bizony, és akármilyen hihetetlenül hangzik, ennek a szenzációs technikának is a félvezető ipari miniatürizálás adta meg a kezdő lendületet.
Volt ez a miniatürizálás, a félvezető eszközök miniatürizálása, egyre kisebb és kisebb tranzisztorok, és az ehhez tartozó gyártási folyamatok, ez az egész technológia, ennek aztán számos olyan egyéb vetülete van, amit a mindennapokban nem is mindig realizálunk. Például félvezető feldolgozáson alapuló olyan műszereket lehet fejleszteni, amik aztán alkalmasak, illetve képesek arra, hogy molekulákat, atomokat közvetlenül észleljünk, ezeket manipuláljuk, mozgassuk, és ezekből funkcionális szerkezeteket építsünk fel.
Félvezető szilícium technológiával az áramkörökön kívül más kutatási eszközök is készülhetnek. Például egy olyan apró tű, amellyel egyetlen apró molekula is megfogható. Segítségével akár egyetlen DNS molekula szerkezeti tulajdonságai is megvizsgálhatók. Az atomerő mikroszkóppal megragadható egyetlen óriás molekula. Mozgatható, nyújtható, csavarható. Így lehet megfigyelni, hogyan viselkedik, hogyan változtatja az alakját. Miért fontos ez? Mert ezzel a vizsgálattal kideríthető többek között, hogy hogyan viselkednek molekuláink magas láz esetén, de az is, hogy vajon miért megy össze a gyapjú pulóver, ha forró vízben próbáljuk meg kimosni.
Fehérek azok, amelyekben az élő funkciók manifesztálódnak, megnyilvánulnak. Fehérek végzik el mindazt a munkát, amik az élő sejtnek a fontos feladatai, úgy mint egyrészt szerkezeteket hoznak létre, másrészt enzimfunkciókat, kémiai reakciókat katalizálnak, enzimfunkciókat végeznek, és ami igazából az utóbbi néhány évben vagy pár évtizedben vált nyilvánvalóvá, nagyon speciális csoportot is képeznek, nevezetesen, hogy mechanoenzimek, vagyis mechanikai munkát végezni képes molekulákat is alkotnak ezek a fehérjék.
Álljon meg egy pillanatra! Ezek szerint vannak olyan fehérjék, amelyek mechanikai munkát végeznek a szervezetünkben?
Képzeld el, hogy vannak olyan fehérjék is, például az idegrendszerben, amelyek egy megadott pályán maguktól mozognak.
Mintha kötélre másznának, úgy húzzák magukat. Az ilyen és ehhez hasonló mechanikai munkát végző fehérjéket hívják nanomotoroknak.
Nanomotoroknak igazából mostanában kezdtük el hívni őket, itt a nanotudomány az egy hívó szó. A méretük miatt nyugodtan hívhatjuk őket nanomotoroknak. De valójában ezek között már régóta ismert molekulákról is szó van.
Milyen régóta ismert molekulákról?
A legismertebb nanomotor a miozin fehérje, amelyet már több mint egy fél évszázada felfedeztek. Ez az izomfehérjeink egy tagja, amely az izomban végzi el ezt a mechanikai funkciót, nevezetesen azt, hogy az izom rövidüléséhez és erőkifejtéshez vezet.
Mivel a fehérje motorok szinte láthatatlanok, meg kell jelölni őket olyan anyaggal, aminek segítségével a mikroszkóp alatt már jól láthatóak lesznek. A monitoron megfigyelhető, milyen különböző a nanomotorok mozgása. Vannak köztük lassúak, megfontoltak, és vannak virgoncak, erőteljesek. Szervezetünk nanomotorjai gyógyászati célokra is használhatóak lehetnének, de ehhez meg kellene fogni, kibe kellene kapcsolgatni, irányítani kellene tudni a molekulákat. Ha ez sikerülne, a fehérje molekulák valóban intelligens, kívülről irányítható nanomotorokká válhatnának.
Hogy milyen alkalmazásra használhatók jelen pillanatban, azonban egy nagyon érdekes és távlati kérdésnek tartom. Egyelőre nagy nehézségekbe ütközik az, hogy közvetlenül gyógyászatban felhasználjunk nanomotorokat, akár emberalkotta, akár ilyen biológiai inspirált nanomotorokról legyen szó. Mi történetesen arra igyekszünk ezeket a motorokat befogni, hogy egy felületen orientált módon bírjuk rá őket a megfelelő tehernek a mozgatására. Ez sem egy könnyű feladat. Én úgy gondolom, hogy nanomotorokkal akkor is a gyógyászatot, a gyógyítást szolgáljuk, hogyha in vitro körülmények között, laboratóriumi körülmények között valamilyen kísérleti vagy diagnosztikai rendszer alapjául szolgálhatnak ezek, és ezen a szinten szolgálják az emberiség gyógyulását.
Az orvosbiológiai kutatások talán legtöbbet vizsgált óriás molekulája a DNS. Ez hordozza az információkat az öröklődéshez, valamint tartalmazza mindazt az információt, amely egy élő szervezet létrejöttéhez, a sejtek fenntartásához, azok megújításához szükséges.
Korábban úgy vizsgálták ezt a folyamatot, hogy szokásos módon a biológusok vagy biokémikusok nekiállnak, hogy először is mindent szedjünk szét, vagy kémiai, vagy hő denaturáció segítségével szedjük szét ezeket a fehérjéket, bontsuk le ezt a háromdimenziós szerkezetet, majd pedig várjuk meg, hogy hogyan, esetleg spontán módon, milyen lépéseken keresztül, milyen sebesen veszi föl ismét ez a fehérje molekula a térszerkezetét.
A technika fejlődésével ma már lehetőség van arra, hogy a kutatók egyetlen óriás molekulát vizsgáljanak. Ez a lézercsipesz képes arra, hogy egyetlen fehérje molekulát fogjon meg, mégpedig különleges fénytörő tulajdonságú polimergyöngyök segítségével. A polimer gyöngyöket vízbe teszik, majd a lézercsipesz erre kialakított pici tartályába juttatják. Ezek után a kutató lézerfénnyel megpróbál csapdába ejteni egyetlen apró gyöngyöt, ami nem egyszerű feladat, még a szakértők ezeknek is beletelik egy kis időbe, ameddig sikerül. Az így rögzített gyöngyhöz különleges kémiai ragasztó eljárással kötik hozzá a vizsgálni kívánt fehérjét, majd kitekerik és mérik, hogy mennyi idő alatt gombolyodik vissza eredeti formájára. A fehérjék térbeli szerkezetének alakulása a biológia és az orvostudomány egyik legizgalmasabb kérdése.
Az Alzheimer-kórban kórosan gombolyodott fehérjék rakódnak le a központi légrendszerben. Ezek a fehérjék első lépésben fibrillomokat hoznak létre, majd pedig a fibrillomok egymáshoz csapódva, összecsapzódva kötegekbe és egész lapszerű, plakszerű struktúrákat hoznak létre.
A fibrillumok vizsgálata hagyományos módszerekkel nehézkes. Nanotechnológiai módszerekkel azonban mechanikailag manipulálhatóak, és így megfigyelhető az egyes fehérjék szerkezeti dinamikája, a fibrillumok önszerveződése.
Ez azért érdekes, mert azokat a kölcsönhatásokat tudjuk megérteni ilyen kísérletekben, amelyek összetartják ezeket a fibrillumokat, és reményeink szerint ahhoz vezetnek, hogy ki tudunk alakítani, tervezünk olyan módszereket, esetleg kémiai anyagokat, vegyületeket, amelyek meg tudják támadni ezeket a kötési pontokat, és hozzájárulnak ahhoz, hogy diszpergálni tudjuk ezeket a plakkokat.
Ezek a nanomotorok zseniálisak. Képzeld el, ha be lehetne fogni őket, hogy úgy viselkedjenek, arra menjenek, amerre mi akarjuk, és akkor, amikor mi akarjuk. Rákos daganatokat semmisíthetnének meg, mint egy intelligens molekula hadsereg.
Ez lenne a jövő orvostudománya? Elég utopisztikusan hangzik.
Gondolj bele, Hajdanán! A repülés is csak egy tudományos fantasztikum volt. Akárcsak az, hogy egyetlen csepp vérből komoly betegségeket lehessen diagnosztizálni. El sem hinnéd, hogy az orvostudományban mennyi fejlesztés van ma már, amely nanotechnológiai alapokon nyugszik.
A modern orvosdiagnosztikai kutatásokban egyre nagyobb szükség van olyan műszerekre, melyek kis mennyiségű anyagból, mondjuk egy csepp vérből, rövid idő alatt képesek több különböző mérést elvégezni. Ennek a nanoméretű vizsgálati módszernek a neve LaboChip, vagyis laboratórium a csipen.
A LaboChip, ez egy technológia, illetve tudományos irányzat a folyadékok vizsgálatában. Arról van szó, hogy ilyen csipen, ugye a csip az integrált áramkörökből ismert szó, tehát ez egy ilyen kis lapkát jelent, ilyen lapkára szerelnének rá laboratóriumokat. És ezekben a laboratóriumokban biokémiai vizsgálatokat lehetne elvégezni, illetve a cél az, hogy a végén ilyen gyakorlatban használható orvosdiagnosztikai vizsgálatokat is elvégezzenek.
A jellemzően mikro- és nanoméretű diagnosztikai laboratóriumokban zajló folyamatok még nem pontosan ismertek, ezért számos irányban folyik a fejlesztés. Az egyik irány a mikrofluidika, a mikroméretű csatornákban áramló folyadékok világa. Itt a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban a kutatók a világon elsőként mikrofluidikai eszközöket fejlesztenek, mégpedig olyanokat, amelyeket fénnyel lehet vezérelni. Az elmúlt években ugyanis kidolgozták a fénnyel vezérelt, úgynevezett elektroozmózis technikát.
Az ozmózisról, mintha már hallottam volna korábban is, de nem állítom, hogy pontosan emlékszem, mi is az. Egyébként professzor úr, miért fontos ez most itt nekünk?
Gondolj bele, mit ér egy parányi csippen elhelyezett laboratórium, ha a vizsgálandó anyagokat nagyobbacska molekula méretük miatt sehogy sem tudjuk áttuszkolni az arra előkészített mikrocsatornán. Ebbe segít nekünk az említett elektroozmózis, illetve abban, hogy a megfelelő helyen, a megfelelő módon keveredhessenek a reagensek a vizsgálandó anyagok.
Az elektroozmózis egy lehetőség a folyadékok elektromos térrel való mozgatására a mikrocsatornákban. alapja az, hogy a töltött falu csatornákba, ha vizet teszünk, ilyenokat tartalmazó vizet teszünk, akkor a töltésekkel szemben megjelenik az ellentöltés a folyadékban, tehát egy ilyen töltött vékony réteg alakul ki a csatorna fala mentén, és ez az elektromos térrel mozgatható.
Ezzel a technikával különféle haladási irányokat lehet meghatározni egy-egy mikrocsatornán belül. A mikrocsatornákat számítógépen előre megtervezik, majd pedig egy úgynevezett puha litográfiás eljárással szilikonból elkészítik őket. Itt például egy Y-formájú mikrocsatorna készül, amelyen a kutatók azt vizsgálhatják, hogyan tudják a folyadékok mozgását úgy befolyásolni, hogy a vizsgált anyag csupán az Y egyik szárába folyjon. Az ionokkal teli folyadék nyugalmi állapotban mindig a pozitív elektróda irányába tart, és az egyenletes áramlás iránya megfelelő hullámhosszú fénnyel befolyásolható.
Például el tudjuk azt érni, hogy fénnyel tudunk kikapcsolni, bekapcsolni folyadékáramlást, sőt, ami igazából legalább ilyen fontos, hogy fénnyel keverni is tudunk a mikrofluidikai csatornákban. Egyszerűen olyan irányú áramlásokat tudunk kelteni, és úgy tudunk áramlás irányokat változtatni, hogy effektív keverést hozzunk létre a mikrofluidikai térben.
A cél az, hogy ezeket az apró, fénnyel vezérelt eszközöket egyetlen csípen el lehessen helyezni. Ha majd elkészül az első ilyen mikrofluidikai lebontcsip, valóban elegendő lesz egyetlen cseppvér egy teljes egészségügyi és genetikai kivizsgáláshoz.
Elnézést! De mielőtt azt hinnéd, hogy nem mutatok neked több érdekességet a tudomány és a technika újdonságaiból, ki kell, hogy ábrándítsalak, nem véletlenül kerestem meg neked ezt a dalt a havasi gyopárról. A havasi gyopár fenn él a havas hegyek tetején, ott, ahol az erős napsugárzástól rajta kívül szinte semmilyen más növény nem marad életben. Hogy ő mégis boldogan túlél, levele különleges nanoszerkezetének köszönheti?
Ez a nanoszerkezet képes arra, hogy a fényt tartományokra bontsa, és a megfelelő tartományt az tovább engedi a növény levele felé, ahol a fotoszintézisben játszik szerepet.
Azt az ibolyán túli tartományt pedig, amely kárt tenne a növényben, a nanoszerkezet bevezeti a fényelnyelő tulajdonságú szálacskákba, ahol a káros fény a szálak hosszában elvész, elenyészik. Ha a kutatók pontosan ismernék a növények fényelnyelő képességének működését, ezt a technikát alkalmazhatnák például a napvédőkrémek gyártása során. De íme itt egy másik példa a természetben létező különleges nanoarchitektúrákra, a hazánkban is gyakori boglárka lepke szárnya.
A boglárka lepkék családja az egyik legelterjedtebb lepkecsalád Európában. Jellemző rájuk a szexuális dimorfizmus, ami azt jelenti, hogy a hímek és a nőstények színe erősen eltér egymástól. Leggyakrabban a kék különböző árnyalatait figyelhetjük meg a hímek szárnyán.
A pillangók szárnyának színét, ezt a csillogó kék színt úgynevezett fotonikus nanoarchitektúrák adják. Azaz nem festékanyag van rajtuk, hanem a szárnyukat borító apró kitin szerkezet veri úgy vissza a fényt, hogy az kéknek látszik. Mégpedig fajonként másféle kéknek. Az egyes fajokat tehát a szárny nanoszerkezete alapján lehet megkülönböztetni, hiszen az határozza meg a fajonként különböző kék árnyalatokat.
A lepkék vizsgálatát egy új eszköz tette lehetővé, melynek speciális szoftverét mi fejlesztettük ki. Ez a mesterséges neurális hálózat elvű szoftver az emberi idegrendszer felépítését és működését másolja. Ennek segítségével minimális emberi beavatkozással tudtuk vizsgálni a lepkeszárnyak fény visszaverését a múzeumi példányok roncsolása nélkül.
De nem csak a boglárka lepke szárnyának nanoszerkezete ejtette ámulatba az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének kutatóit. Néhány éve nagy nemzetközi elismerés övezte, hogy feltárták, mi okozza egy másik pillangófaj, a Troides magellanus szárnyának kékes-zöldes villanását. A villanás ibolyán túli fényben látszik igazán, hiszen ez a hullámhoz tartomány gerjeszti a pillangó szárnyán a megfelelő pigmenteket. A bankjegyeket is hasonló UV-fényre reagáló festékkel védik a hamisítás ellen. De míg a bankjegyeknél a festék, a lepkeszárny esetében egy különleges sárga pigment lép kölcsönhatásba az UV-fénnyel.
Hop, itt valami nem stimmel. Kékes-zöld villanásról beszéltünk, kékes-zöld villanást láttunk a lepkeszárnyon, akkor most miért emlegetünk sárga pigmentet? Annak nem sárgán kellene visszatükröződnie?
Röviden és tömören nem. Az ibolyán túli fény úgy gerjeszti ugyanis a sárga pigmentet, hogy az kékes-zöldnek látszik. Ez a fény hullámhosszakkal és az energiával van kapcsolatban, de most, ha megengeded, nem fogom ezt bővebben kifejteni, én is kezdek már fáradni.
Semmi gond. Ha kékezöld, hát kékezöld. Mehetünk tovább.
A lepkeszárny kettős színéért a szárny nanoszerkezete a felelős. A pillangó szárnyát borító pikkelyek rengeteg egymás mellett szorosan elhelyezkedő gerincből állnak. Ezekben helyezkednek el a sárga pigmentek, valamint erre fekszik rá egy úgynevezett diffrakciós rács, amely gyakorlatilag a pigmentek felé tereli a fényt, elősegítve a fluoreszenciát. Ezt látjuk kékes-zöldes villanásnak.
A Troides magellanus mindenképpen egy remek példa arra, hogy megtanulhassuk a természet bölcsességéből, hogyan lehet összekapcsolni egymással a nanoszerkezeteket és a fluoreszkáló pigmenteket azért, hogy egy irányított jelet kapjunk. Önmagában a nanoszerkezet nem fluoreszkál, a pigment pedig nem képes irányított jelet kibocsájtani. A kettőnek a kombinációjával sikerült a lepkének egy olyan kommunikációs stratégiát kialakítani, amely segítségével csak egy nagyon szűk tartományban látható az a szexuális jelzőszín, amit kibocsájt.
A pillangószárny kutatásának eredményeit az anyagtudományokkal foglalkozó kutatók hasznosíthatják. A nanoszerkezetekből eredő színek ugyanis teljesen ártalmatlan színek. Nincs bennük nehéz fémtartalmú festék, mérgező szintetikus anyag. Így nem ártalmasak az egészségre. Az Egyesült Államokban már el is kezdtek hasonló anyagszerkezetek mesterséges előállításával foglalkozni, mert abban bíznak, hogy a nanoszerkezetében színezett bankjegy nem hamisítható.
Ó, a bankjegyekről jut eszembe. Mennem kell. Azért milyen jó, hogy már kezdem kapizsgálni ezt a témát. Reggel még nem gondoltam volna. Mikrofluidika, lab-on-chip, nanoszerkezetek, polimer. Tulajdonképpen egész érdekes ez az egész. Lehet, hogyha annak idején jobban figyelek, még a reáltárgyak is érdekeltek volna? Professzor úr, mit gondol? Ha-ho, nanó úr!
Ne haragudj, Balázs fiam, de kezd hideg lenni, szinte fagy a gépen. Túl sok adat rohant át rajta az utóbbi időben. Ki kellene kapcsolnod?
Tényleg akad a rendszer. Újra kellene indítanom. De közben mennem is kellene. Itt találom, mikor visszaérek?
Én itt leszek. Hiszen itt lakom a bitjeidben. De most már ideje, hogy lekapcsold a gépet, mielőtt megvesz az Isten hidege.
Viszlát, professzor úr!
Viszlát, Balázs! Legyen nanó szép napod!
Minden Tudás Egyeteme 2002-ben a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Telekom közös vállalkozásaként jött létre. A nagy sikerű sorozat folytatását az Európai Gazdasági Térség és a Norvég alap támogatása tette lehetővé. A műsor szakmai partnerei Origo ZRT, Magyar Televízió, Duna Televízió, Magyar Rádió.